Lomtetőn ültek, és a dobjukat verték. Szerencsénkre nagy köd gomolygott körülöttük, ezért nem vettek észre bennünket, pedig ott jártak egész éjjel a közelünkben. Muszáj felmenned vele a hegyek közé.
Muszáj, mondta rövid habozás után a lány. Mari néne megfogta Szofi kezét.
Aztán miért te kis béka?
Szofi szájában váratlanul törtek fel a szavak.
Mert olyan okos, és olyan jó csendőr, és mégis olyan hülye.
Mari néne összehúzta szokatlanul keskenyre vágott szemét. Lehet, hogy elérkezett a végső nagy leszámolás ideje? Lamartine hadnagy könnyű kis sétára számított, az eső azonban keresztül húzta a számítását. Amikor elindultak, annyira esett, hogy kénytelen volt maguk fölé tartani átázhatatlan gumiköpenyét, mivel a lány nem hozott magával semmit eső ellen. Lamartine hadnagyot nem érintette kellemetlenül, hogy a lány kénytelen volt hozzá simulni, az azonban kissé idegesítette, hogy Sophie ennyire meggondolatlan. Egy jó csendőr mindenre gondol. Márpedig, ha valaki esőben esőkabát nélkül indul neki a vakvilágnak, az minden csak nem jó csendőr. Rövidesen akkora lesz a hold az égen, mint egy palacsinta, ígérte vigasztalóan a lány, miközben neki nyomta feszülőkebleit Lamartine oldalának. Ma hol tölte van? Lamartine kikukkantott a köpenye alól, és elvigyorodott. Akkor lesz ebből holdas éjszaka, amikor belőlem az izlandi parlament elnöke? Fél órával később azon már komolyan gondolkodhatott rajta, milyen praktikákkal foglalhatná el Jégország magas közjogi méltóságának a helyét, lévén, hogy amit kimondta a könnyelmi mondatot, már oszladozni is kezdtek a felhők, s mire félúton voltak a hajdani laposhoz vezető úton, a hold valóban óriási palacsintaként ragyogott felettük. Mári néni mondta, hogy így lesz, bizonygatta a lány, amikor észrevette, hogy Lamartine gyanakodva nézegeti. Ő mindent tud. Lamartine-ba ekkor belebújt a kis ördög. Nem akart vitatkozni a lányjal, mégis megtette. Bosszantotta Sophie hiszékenysége, hogy immár nem csak a juhász Gabrielnek, hanem Mári néninek is minden tudósságot tulajdonít. Aztán mi az a minden? Kérdezte összetekerve a feleslegessé vált köpenyt. Hát mindent, mondta a lány. Például tudja, hogyan kell láthatatlanná válni a gonosz lelkek elől. Hogyan? Akasztott ember kötelével. Húzzunk vele egy kört, belelépünk, és magunkra szorítjuk a kötélvéget, és így láthatatlanná válunk. Lamartine fel akart nevetni. Már nyitotta volna a száját egy jó ízű kacajra, de ekkor észrevette, hogy néhány perc alatt megváltozott körülötte a világ. Az utolsó esőcseppek is leugráltak a levelekről, és eltűntek az avarban. A fűszálak idegesen hajladoztak, mintha nem szerették volna a holdsugarakat. A szürke sziklák hátán kötpamacsok lengedeztek. Átugrottak egyikről a másikra, eközben furcsábbnál is furcsább alakzatokat öltöttek. Lamartine úgy látta, hogy az egyik szikla tetejéről leveti magát egy kitárt szárnyú madár, végigfut a fűszálak hátán, felkapaszkodik a szomszédos sziklatömbre, hogy ott egy szempillantás alatt vicsorgó emberfejjé alakuljon át. A hirtelen támadt fények sem tetszettek Lamartine-nak. Odahaza a síkságon barátságos világa volt a holdnak, éjszakai játékra csábító. Itt a Pireneusokban viszont rideg volt a holdfény és fenyegető. Mintha arra intette volna az élő lényeket, hogy takarodjanak a vackaikra. Ilyenkor már nincs keresni valójuk a hegyekben, ilyenkor más törvények uralkodnak idefent, mint nappal és holtalan éjszakákon. A levegő, mintha vibrált volna az éles fényben. A bokrok ágai meg-megmozdultak, pedig szellő sem rebbent a sziklatömbök között. Furcsa, recsegő hangok töltötték meg az éjszakát, mintha a fák és a bokrok tüskés ágai akartak volna védekezni egy félelmetes erő ellen.
– Nem lett volna jobb nappal? – kérdezte enyhén szemrehányó hangon Sophie.
– Nem – mondta határozottan Lamartine. – Nappal akadályozták volna a munkát. Gyorsan elterjedt volna, hogy nyomozást folytatok idefent, és mozdulni sem tudtunk volna a szájtátóktól.
Itt?
Hökkent meg a lány. Hiszen naphosszat sem jár erre senki.
Ez a legjobb ideje a nyomozásnak,
szegezte le a hadnagy, bár a lelke mélyén már nem volt meggyőződve róla, hogy valóban helyesen döntötte.
Messze vagyunk még?
Kérdezte aztán, mint egy 10 perc múlva, mivel képtelen volt itt a hegyek között megbecsülni a távolságokat.
Mintha nappal nem kellett volna ennyit gyalogolnunk.
További 10 perc múlva kifordultak egy 4 emelet magas szikla tömb mögül, s Lamartin azonnal felismerte a helyet, ahol a halottat találták. A segéderők ásta kutatógödrök még mindig ott feketettek a kiszáradt lábban. Sophie nagyot sóhajtott, és az enyhén lejtős domboldalra mutatott.
Ott, mi?
Lamartin csípőre tette a kezét, mintha nem egészen ilyen lett volna nappal a környék. Akkor például nem volt árnyéka a sziklának. Csodálkozva tapasztalta, hogy milyen éles a különbség a vakító holdfény és a holdárnyék között. Mintha egy reflektorokkal megvilágított színpadról pincébe pottyant volna. A hold kutatva nézett le rájuk. Lamartin lehajította a földre a hátizsákját, és éppen azon igyekezett, hogy támpontot találjon a lábának, mielőtt megkezdi a leereszkedést a domboldalon, amikor a lány megtorpant és oldalra hajtotta a fejét.
– Hallja?
Lamartin nem ért rá odafigyelni, mivel egy biztos pontnak látszó kő kifordult a lába alól, és kis híja volt, hogy el nem terült a földön. Most értette csak meg, miért csúsznak el egymáson a talajrétegek. Valahol a mélyben forrás dolgozik, amelynek a korábbi földmozgások eltömték az útját. A víz utat keres magának, és meglazítja a talajrétegeket. Vigyáznia kell, ha nem akar úgy járni, mint az a szerencsétlen. Persze, ha egyáltalán véletlen baleset okozta a halálát.
Hallja?
Lamartin ekkor hallotta csak meg a lány hangját. Azonnal feltűnt neki, hogy félelem vibrál benne.
Mit kellene hallanom? Valahol dobolnak.
Lamartin megállt és visszafojtotta a lélegzetét. A korábbi megerőltetéstől azonban olyan erősen vert a szíve, hogy elnyomott benne minden más hangot.
Hol dobolnak?
Nem tudom, mondta a lány, és kísérletet tett, hogy ő is a hadnagy után másszon.
Oda megyek magához.
Hé-hé! Ijedt meg Lamartin. Maradjon ott, ahol van. A végén még elesik. Ekkor ő is meghallotta a halk ütemes dobverést. Mintha itt doboltak volna, nem messze tőlük a bokrok alján.
Ördög szekeret görget a szél, mondta összevonva a szemöldökét. Erre nincs ördög szekér,
suttogta a lány, mégiscsak odasimulva hozzá.
Vigyázzon, Sophie, összetaposunk minden nyomot. Akkor meg más görget a szél, hallja?
Bum, bum, bum.
Csak a szél csinálhat ilyet.
Nincs szél sem.
Lamartin körülnézett. Tényleg, egyetlen levél sem rezdült az ágokon.
Talán valami állat, vagy táncmulatság van a szomszéd faluban.
Nincs táncmulatság. Azon kívül olyan messze van a falu, hogy még akkor sem érne ide a hangja.
Lamartin megrázta a fejét. Hiába ő is hallotta a hangot, mintha dobot vertek volna.
Mi az ördög lehet ez?
Rázkodott össze idegesen.
Akármi is, lehetetlen dolog, hogy ne végezzem a munkámat, mert valahol dobolnak. Ha dobolnak, hát dobolnak. Majd abba hagyják, ha megunták.
Sophie megcsóválta a fejét. Lamartin foga összekoccant, ahogy a lány keze a kezéhez ért. Sophie keze hideg volt, mintha fagylaltba mártotta volna.
Nem unják meg. Egészen addig dobolnak, amíg el nem ejtik a zsákmányukat.
Kik?
Dermet meg Lamartin.
Hát a kicsik. Mári néni szerint vadásznak. Minden teli holdkor vadászni mennek.
Lamartin igyekezett gúnyoros képet vágni.
Mire vadásznak? Pockokra?
A lány megcsóválta a fejét.
Emberre.
Lamartin érezte, hogy a középkor hűvös levegője borzongatja meg a bőrét.
Akkor riogathatták így egymást a pireneusiak, amikor a falvakban még parázslottak a boszorkány égető mágiák.
Maga ezt komolyan el is hiszi, Sophie?
Elén,
mondta a lány,
és jobban tenni, ha maga is elhinni. Ostoba